A hetedik versét szeretném kiemelni a felolvasott szakasznak, így hangzik. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Egy héttel ezelőtt vasárnap azzal a gondolattal hagytuk abba az istentiszteletet, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Nincs itt maradandó városunk. És ez így papíron egyébként nagyon szépen hangzik, és nagyon jól hangzik, és valahogy úgy az ember sejti is, hogy ez igaz, és így van. Mindnyájan tudjuk, hogy itt, ezen a földön, a jelen fizikai keretek között nincsen maradandó városunk. A mondat második felével van, azt gondolom, egy kicsit nagyobb probléma, hanem az eljövendőt keressük. És hogy miért van ezzel probléma, lehet, hogy persze nem mindenkinek. Azért, mert általában az eljövendő, ami előttünk van, a jövő, az nagyon sok ember számára félelmetes. Nem tudjuk, mit hoz. Az eljövendő félelmetes, mert lehet, hogy már most vannak olyan információink, ami alapján arra következtetünk, hogy majd amit hoz a holnap, vagy a jövő, az nem lesz jó. Lehet, hogy a kezünkben van már például egy orvosi papír arról, hogy milyen betegségek lehetnek majd, hogyha minden így megy tovább. Lehet, hogy már a kezünkben vagy a fülünkben van egy információ a munkahelyről, ahol már rebesgetik az elbocsátásokat, és lehet, hogy én is közte leszek. Lehet, hogy hallottunk már félszóval vagy kerülőúton valamit a családról, valakiről, a gyerekről, amit nekem nem mond el, de jó ég, mi lesz, ha ez igaz, mit fog hozni akkor a jövő, mi lesz vele. Na most azért mondom, hogy a mondat második felével van a nagyobb gond, mert ez mind-mind ugye az eljövendő kategória, és az eljövendővel csak annyi a problémánk, ugye, hogy nem ismerjük. Hát akkor hogy keressük? Ha nem ismerjük a jövőt, az eljövendőt, akkor hogy keressük? Én azt gondolom, hogy az eljövendő csak akkor nem félelmetes, ha az az út, amin most járok, és az a mód, ahogy most élek, az nem hiába való. Ebben az esetben kimerem jelenteni, nem kell félni a jövőtől. Ha nem hiába való az út, és nem hiába való a mód, akkor is ebben az esetben nem félelmetes egyedül a jövő. Azért, mert ha ez így van, akkor innentől elkezdenek működni olyan törvényszerűségek a világban, vagy az univerzumban, amelyek kiszámítható jövőt fognak hozni. Tehát a nagy és fontos kérdés most folytatásképpen, az, hogy feltegyük a kérdést magunknak, hogy most az az út, amin éppen most járok, vagy az a mód, ahogy éppen most élek, hogyan gondolkodom felőle? Látom értelmét? Vagy csak egy kényszerút? Hiába valónak tartom? Vagy pedig örömömet lelem benne? Látjuk, hogy ezek kortól független kérdések. Teljesen mindegy, hogy nyugdíjasok vagyunk-e, vagy aktív korúak. Teljesen mindegy, hogy az ember mennyi élt meg, és mennyi tapasztalat van a háta mögött, mert ez a kérdés minden már eszére ébredt embernél aktuális. Van-e értelme annak, amit csinálok? Nem hiába való-e? Jó kérdés. Hát nézzük meg, mit mond a Biblia, és hogy próbál nekünk segíteni ebben a kérdésben, hogy vajon hiába való-e vagy nem. A Prédikátor könyvéből olvasok. Igen nagy hiába valóság, mondja a Prédikátor. Igen nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökre megmarad. Láttam, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiába valóság és hasztalan erőlködés. Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, ami nincs, azt nem lehet számba venni. Nem olvasom tovább, mert aztán végül még elkezdünk kotorázni a zsebünkbe nyugtató iránt, vagy valami hasonló pótcselekvéshez fordulunk. Hát, hogyha ez a Biblia segítsége, nyilván sarkítok, tudjuk, a hiába valóság kérdésével kapcsolatban, akkor túl sok jó hírünk nem lehet egymás számára, csukjuk is be, menjünk is haza, aztán éldegéljünk majd hoz valamit a holnap. Érdemes tovább olvasni egyébként a Prédikátort, mert azért látszik, hogy ő sem marad meg ennél a felismerésnél. Mert való igaz, hogyha az életet csak ebből a bizonyos alsó perspektívából vizsgáljuk, magyarul onnan, ahonnan mi élünk emberek földi szemszögből, onnan igazat kell adni ezeknek a szavaknak. De nekünk van egy másik perspektívánk. És ezért emelem ki, és emeltem ki az elején azt az igeverset, ami így hangzik: ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek, és most jön a lényeg, figyeljetek életük végére, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Figyeljetek életük végére. Most, amikor itt a vezető szóról, vagy szót hallottuk, én ezt szeretném kitágítani új szövetségi bibliai értelemben. Mert ebben a formában is igaz, figyeljetek vezetőitekre, figyeljetek azokra, akik az Isten igéjét hirdetik. Nagyon fontos, bizonyos szempontból. De a Biblia és az Új Szövetség tanítása szerint mindnyájan, akik döntöttünk Krisztus mellett, valahol vezetők vagyunk. Sőt, kifejezetten azt mondja a Biblia, az Új Szövetség, hogy ti mindnyájan papok vagytok. Most ez az, amit mi protestánsok felismertünk, és elvileg kellene mernünk élni, hogy nincs szükség nekünk feltétlenül közvetítőre, aki majd megmondja nekünk, hogy mit gondoljunk. Ha mindnyájan papok vagyunk, ha mindnyájan bírunk a felhatalmazással, akkor mindnyájunk számára igaz ez az ige, hogy figyeljétek vezetőitek életét, életük végét, figyeljünk oda egymásra, azokra, akik azt állítják magukról, hogy hitben élnek, és nézzük meg az életük végét. Miért? Mert az úgyis mindent elárul. Az úgyis mindent elárul. Az egész Isten kérdést egyetlen dolog hitelesít vagy hiteltelenít, mármint a kívülálló ember számára, méghozzá az, hogy az Istenbe vetett hite mit hozott annak az embernek az életébe. Sajnos azt kell mondjam, hogy ez ennyire egyszerű. A kívülálló ember ránk néz, nézi a mi életünket, és mérlegre teszi az életünket, és vagy azt mondja, hogy semmit, pontosan ugyanúgy összeomlik, szenved, kilátástalan, hitetlen, bármi, mint ahogy én. Vagy pedig azt mondja, hogy ennek az embernek az élete valamiről árulkodik. Valami sugárzik belőle. Valami megfoghatatlan erő hordozza őt, és ezt érzem, ha mellette vagyok, és ezért szeretnék mellette lenni, szeretnék vele lenni. És nyilván fokozottan igaz ez a konkrétan az életük vége felé járó emberekre. Nem véletlenül hangsúlyozza ezt a levél írója. Nézzétek, figyeljetek életük végére. Az eredeti görög szöveg még egy ilyen finomítást is megenged az életük vége kifejezéssel kapcsolatban. Azt mondja, figyeljetek életük végére, figyeljetek életmódjuk kimenetelére. És kicsit beszédesebb ez a fordítás. Életmódjuk kimenetele. Számomra ez annyit üzen csak, hogy az idős ember élete, az idős ember életmódja, az ott van rajta az ő arcán. Leolvasható róla. Nincs itt semmiféle humbuk vagy varázslat. Ahogy élek, amilyen módon élek, főleg időskoromban, az ki fog teljesedni rajtam. Ezért alkalmas lehet az életem arra, idős emberként, hogy mások figyeljenek rám, és mások figyelmét az Istenre irányítsam. És vannak itt közöttünk idős testvérek, ezért szeretném ezt nagyon hangsúlyozni, mert sokszor az idős ember azt mondja, hogy rám már itt semmi szükség. Mit kezdjek az életemmel? Az unokák, a gyerekek szanaszéjjel vannak, alig tudnak rám nézni. És testvérek, ebből az igéből megérthetitek, idősebb testvéreim, megérthetitek, hogy a ti életetek az egyik legfontosabb a gyülekezetben. Mert a ti életeteket nézve döntheti el a fiatalabb generáció, hogy van-e értelme ennek az egész Jézus ostinak. Bocsánat, így fogalmazom. Mert ha a ti életeteken azt látja, hogy békesség és erő van az életetekben, függetlenül attól, hogy milyenek a körülmények, akkor vonzóvá teszitek az Isten ügyét a fiatalabb nemzedék számára. Élet-halál kérdés. Ez egy csodálatos feladat, azt gondolom. Ránéznek az életünkre, és azt mondják, hiába való az Istenben hinni, vagy pedig azt mondják, most már értem, miért jó az Istenben hinni. Életmódjuk kimenetelére figyeljetek. Azt, hogy az embernek milyen az életmódja és milyen a kimenetele, azt nagyon sok úton, módon lehet mérni, meg sok szempontot ide lehetne hozni. Most egy szempontot szeretnék kiragadni, amit főleg idősekkel való találkozás és benyomások alapján mértem le, vagy állítottam föl, mondom, lehet mást is, de én most egy dolgot szeretnék kiragadni, hogy ki mennyit háborodik fel. Ki mennyit háborodik fel. Nyilván elsősorban most az idős testvérekre gondolva, de egyébként nyugodtan bonthatjuk lefelé a saját korunk felé is. Ki mennyit háborodik fel? Ugyanis számomra ez a gondolat rengeteget elárul az adott ember gondolkodásmódjáról. Ki mennyit háborodik fel? Ugyanis, hogyha az ember az életet arra használta, hogy egyre bölcsebb legyen, akkor egy idő után muszáj felismernie, hogy az élet az nem körülöttem forog. Sőt, még a világ sem. Azt is fel kellene ismernie az egyre bölcsebb embernek, hogy nem én vagyok, és nem az én bánatom, és nem az én örömöm a legnagyobb ezen a világon. Rajtam kívül millióan vannak még ilyen helyzetben, mint én, és ezért ahogy nő ezeknek a dolgoknak a felismerése, úgy csökken a felháborodás, úgy csökken a kiábrándultság szintje az ember életében. A felábrándultság apropóján jutott eszembe a következő kis történet. A jómódú gazda és a szegény ember üzletet kötött. A gazda minden héten adott 2 kiló túrót a szegény embernek, aki pedig viszonzásul 2 kiló összegyűjtött mézet adott vissza. Az üzlet működött. Tökéletesen. Jó ideig minden rendben ment, amíg egyszer csak a gazda fejében meg nem fogant a gondolat, hogy azért nem ártana lemérni azt a mézet, mert hát ez a mai világban, hát tudjuk, hogy ez hogy működik, hát nem lehet minden ember tisztességes, és stb. Meg kellene mérni azt, amit kap. Úgyhogy mikor a legközelebb vitte a túrót, és néhány perc múlva megkapta a mézet, rohant haza, mézet rátette a tűpontos mérlegére, csak 1,5 kiló volt. Teljesen föl volt háborodva a gazdag ember, hogy őt mennyire átvágták, felháborodva rohant vissza a szegény emberhez, és indulatosan a szemére vetett, hogy micsoda dolog, hogy becsapta őt. A szegény ember lehajtotta a fejét, és így szólt. Hát nagyon sajnálom, ami történt, de hát tudod, én nagyon szegény ember vagyok. Egy 2 serpenyős mérlegre még futott, azt meg tudtam venni, de súlyokra sajnos már nem volt pénzem. Így hát, amikor megkaptam tőled a túrót, kivittem a kamrába, rátettem a mérleg egyik serpenyőjére, a másik serpenyőbe pedig az arányos mennyiségű mézet. Szólni nem tudott a gazdag ember, zavarába hátat fordított és kiment. De előtte felháborodva ment oda a szegényhez, és számon kérte, hogy milyen, hogy mennyire megbízhatatlan, hogy micsoda világot élünk meg, hogy az emberek milyenek. És közben csak annyit nem értett meg, hogy azt fogja visszakapni, amit ő adott. Na, erről beszélek. Amikor ezek a dolgok felháborítják az embert, és mindig megtaláljuk a felháborodásunk irányát is, azt az embert, akinek ki tudjuk tölteni, csak éppen azt nem vesszük észre. Hogy lehet, hogy eddig mi pontosan ugyanígy tettünk. Zavar a másikban az, ahogy él, és amit csinál, és ahogy beszél, de az nem zavar, hogy én ugyanúgy beszélek. Zavar a férjembe vagy a feleségembe a furcsa, vagy különös szokásai, de az, hogy nekem milyenek vannak, az föl sem tűnik. Meg úgy egyáltalán. Hát hogy is mondta Jézus? Amit vet az ember, azt is fogja aratni. És látjátok, ezért mondtam azt, hogy az az ember, aki az életét arra használja, hogy egyre bölcsebb legyen, és egyre inkább elmélyüljön Isten igéjében, az ezt a titkot megérti. Amit vet az ember, azt is fogja arra. Számomra tehát, és elnézést, ennyire kitárulkodok, de az az ember, aki állandóan fel van háborodva, az, a számomra elárulja magát. Hogy ő egyszer valamikor, vagy addig, pontosan ugyanígy élt. Mert csak azt kapta vissza, amit ő adott. Mert ez egy törvény, ezen nem tudunk változtatni. Persze lehet, hogy ideig, óráig fel tudnánk mutatni kivételeket, de hogyha onnan az örökké valóság felől nézzük, akkor nincsenek kivételek. Szóval azt mondja az igény, nézzétek életük végét, figyeljetek életük végére, mert azt fogja hitelesíteni az előtte lévő időszakot. Vajon lett-e olyan bölcs az az ember, aki most esetleg eszedbe jutott? Vagy akár itt a gyülekezetben van-e olyan ember előtted, olyan idős ember, aki már az élete vége felé tart? És ahogy nézed az életét, azt mondod, hogy igen, ez egy hiteles ember. Mert az, amilyen állapotban most van, alá támasztja eddigi életét és hitét. Tudsz-e ilyen embert? Én örömmel mondom, tudok, itt is van, most is van. Akikre jó ránézni, akiknek a jelenlétébe jó lenni, mert az életük vége hitelesíti az ő hitüket. Jó látni, hogy, és tudni, hogy vannak ilyen emberek, akik megértették azt, amit valaki így fogalmazott meg, ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat. Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet. Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat. Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet, és ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat. És hogyha el tudjuk fogadni igazságként ezt a szép láncolatot, akkor talán így a végén kimondhatjuk konklúzióképpen azt is, az, ahogy életem végén fogom majd érezni magam, ezek szerint tényleg nem a szerencsém múlik. Nem is a kormányzaton, nem is a szomszédon, meg a családtagjaimon, hanem azon, hogy ezt a bölcsességet fölismertem az életemben. Testvérek, a Szentírás elénk állítja az életük vége felé járó vezetőinket, hittársainkat. És talán most már értjük, hogy miért is olyan fontos ez. Mert mindent az ő életük hitelesíthet, vagy hiteltelenítheti el. Egy dolog azonban biztos, egyszer mindnyájunk fogunk ott tartani. Nem biztos, hogy idősként, mert nem tudjuk, mikor van vége. De egy biztos, hogy egyszer a mi életünk felől is fognak majd így gondolkozni. Gyermekeink, unokáink. Vajon mit fognak mondani? Most még nem késő ezen gondolkozni.